Temesvár a mi Istenünk. Szép jó reggelt kívánok a kedves testvéreknek! Készen állunk Isten igéjének a befogadására? Amikor megérkezünk a templomba, vagy egy olyan templomba, aminek máshogy néznek ki a falai, mint egyébként megszoktuk, akkor nagyon fontos, hogy olyan szívvel érkezzünk meg, hogy tudunk elcsendesedni. Én szeretném bátorítani a testvéreket, hogy amikor idejövünk a lelki alkalomra, akkor próbáljuk meg elcsendesedni. Direkt nem köszöntöttem a testvéreket a legelején, meg Gábor mondta, hogy emeljen föl a kezem, mert akkor majd elcsendesedünk, hanem Lillát kértem meg azt, hogy kezdje el játszani az éneket. Hiszen akkor az megérinti a szívünket, megállít, becsukja a szánkat, és készé tesz arra, hogy figyeljünk az Istenre. Én azt gondolom, hogy ezt tanulnunk kell. Mert nagyon sokszor annyi mindennel tele van a szívünk, annyi mindennel tele van a fejünk, annyi mindent akarunk egymással megosztani, hogy nehezen jut eszünkbe azt, hogy csendesedjünk el, hangolódjunk rá arra, hogy mi most itt az élő Isten szavát fogjuk hallani. És ha nem a megszokott módszerekkel kezdődik egy alkalom, hanem megszólal az ének, ennek a dallama, akkor az annak a csendje, annak a melódiája hívjon minket az Istennel való találkozásra. Köszönöm a testvéreknek, hogy így lehetünk együtt, így kezdhetjük ezt a mai reggelt, ebben növekedhetünk, akár ezen a héten is. És énekeljük a másik énekünket, amit itt reggeli énekként a szolgálók választottak, ami úgy kezdődik, hogy hála, hogy itt a csendes reggel. Meg fejünket, kérjünk áldást erre a mai napunkra. Drága Urunk, olyan hálás a szívünk mindenért. Hálás a szívünk azért, hogy Te szeretsz minket, és hogy mindennel megajándékozol, amire igazán szükségünk van. Hálás a szívünk azért, hogy a bűnbocsánat, az új élet, az valóság lehet minden ember számára, hiszen Te mindenkit hívsz magadhoz. Hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk ezen a csendes héten, és hogy Te már tegnap is sok mindenben elkezdtél beszélgetni velünk. Hálás a szívünk az éjszakáért, köszönjük neked a pihenésnek a lehetőségét, és hálás a szívünk az új napért, és mindazért, amit ezen az új napon készítettél számunkra. Drága Urunk, kérünk, hogy áraszd ki ránk a Te szent lelkedet. Töltsd be a mi szívünket. Tégy készé és nyitottál minket arra, hogy meghalljuk, befogadjuk és komolyan vegyük a Te szavadat. És kérjük a Te áldásodat a gyermekek közötti szolgálatra, az ifjúságra és a felnőttekre is, hogy minden korcsoportban és minden foglalkozáson, ami elhangzik, az valóban a tőled fakadó üzenet legyen a te áldásoddal és a te útmutatásoddal. És Uram, arra kérlek téged, hogy amikor bármilyen akadály elénk kerül, akár külső, akár belső akadályok, akkor te rontsd le ezeket az akadályokat. Hogy tényleg teljesen akadálytalanul jusson el a mi szívünkig mindaz, amit te fontosnak tartasz. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg minket. Amen. És akkor most azt kérem, hogy a gyerkőcök jöjjenek ide előre. Ugye azok a gyerkőcök, akik még nem tartoznak az ifjúságba, akik majd Zsuzsa nénivel fognak, hát Ákos, bocsánat, igen, már te maradsz a felnőtteknél. Szóval a gyerkőcöket kérem szépen ide előre, mert szeretnénk énekelni egy mutogatós éneket, úgy, hogy a felnőtteket is szeretettel hívjuk az éneklésre, de minden reggel a gyermekek fognak majd szolgálni közöttünk, hogy amit tanulnak, azt másnap elhozzák ide a testvéreknek, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy szolgáló életünk legyen, amit kapunk, azt továbbadjuk. Most itt, gyertek ide előre, nem baj, ha nem látjuk a kivetítőt, mert könnyű a szövege. Biztos ismerjük ezt az éneket, hogy Jézus szeret minden kicsi gyermeket. Ugye? Ismerjük. Számolni kell tudni hozzá. Egy kicsi, két kicsi, három kicsi gyereket, négy kicsi, öt kicsi, hat kicsi gyereket, hét kicsi, nyolc kicsi, kilenc kicsi gyereket. Ő téged is szeret, és ennél a téged is szeretnél így mutogatunk ugye mindenkire. Gyerekek is mutogathatnak egymásra, meg a felnőtteknek is. Úgyhogy így énekeljük most ez az éneket, a kicsi gyerekek, meg a nagy gyerekek, és akkor igen, Ákos, jó, hogy jelentkeztél, minden gyermeket hívunk, hogy énekeljük együtt ezt az éneket. Testvéreket pedig arra hívom, hogy készülve az ige szolgálatra, az ige tanulmányra, amit majd Horváth-hegyi Ádám testvérünk fog család témában hozni elénk, ami a beszélgetésnek is, a csoportos beszélgetésnek a felvezetője, erre készülve énekeljük a Tégy egyé Urunk kezdetű éneket.
Imádsággal hangolódjunk rá erre a mai délelőtti együtt gondolkodásra, hájtatra. Mennyi édesatyánk, olyan jó testvérekkel együtt lenni, olyan jó itt lenni, olyan jó úgy itt lenni, ahogyan vagyunk. Emberként. Olyan jó, Urunk, hogy bárhogyan itt lehetünk. Bármi is van most bennünk. Öröm, bánat, kételkedés, kérdés, vagy éppenséggel máshol vannak most a gondolataink. Kérünk, Urunk, hogy ezen a mai délelőtten is Te szent lelked munkálja ki bennünk mindazt, az üzenetet, amit el szeretne juttatni hozzánk, amivel szeretne minket vezetni, ami szeretnéd, hogy bennünk életté váljon. Így áld meg a mai alkalmunkat, az ezt követő beszélgetéseket, a rád és az egymásra való odafigyelést. Amen. Kedves testvérek, ma reggel, amikor kávézni mentem 7 óra körül, akkor kedves testvérekkel találkoztam, bárkivel találkoztam volna, ez így lett volna, de hozzám fizikálisan is közelebb álló testvérekkel találkoztam, a Salgótarjániak és a Lucfalviak kávézgattak éppen. Igaz, nekik a 7 órai kezdés már későnek számított, mert valaki már 4:30-kor felkelt. És kicsit beszélgettünk, aztán szóba jött, hogy ez a mai délelőtti igei alkalmat én fogom tartani, és hogy mi a téma. Akkor csak annyi hangzott el tőlem, hogy majd Cornéliusról egy kicsit többet fogunk hallani. És akkor kedves testvér, Zsuzsi néni mondta, hát de róla mostanában olyan sokat olvastunk. És annyira jó érzés volt bennem, hiszen az evangélikus útudatóban az egyik kijelölt ige sorozat az apostolok cselekedeteiben van, és pontosan múlt héten minden nap kicsit többet megtudhattunk Cornéliusról. És olyan jó volt ezt hallani, hogy még akkor is, hogyha ilyen közegben vagyunk együtt, ahol lehet, hogy természetes az, hogy valaki igét olvas. De mégsem az. Szerintem mégsem az, hogy valaki tudja, hogy az evangélikus útnatóban mi az aktuális kijelölt ige. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy most egy edzőtáborban vagyunk, de edzésre minden nap szükségünk van. És amikor eljövünk ide, és intenzívebben találkozunk az igével, talán többet is imádkozunk, többet gondolkodunk, beszélgetünk. Nagyon fontos, hogy a hétköznapokban is megéljük a hitünket. És olyan jó volt ezt hallani, hogy valaki tudja, igen, most Kornéliuszról volt szó, Apostolok cselekedetei talán 21. fejezetnél járunk, vagy valami ilyesmi, vagy 12, bocsánat. És jó volt ezt hallani. Úgyhogy nem tudom, és ezt most nem kérdezem meg, hogy ki az, aki az előző héten elolvasta és készült, tudatosan vagy tudatalat erre a mai délelőtti igére, és erre a mai délelőtti előadásra, beszélgetésre, de most újra fel fogjuk ezt majd eleveníteni. A mai délelőttnek a témája család biblikus nézetek Kornéliusz történetén keresztül, és az egész hetet átölelő délelőtti témasorozat, pedig az a neve, hogy Békesség szövetsége, és most kimondottan is a családon lesz a hangsúly, úgyhogy kicsit többet el fog hangozni ez a szó, hogy család. Ez azért történik, mert most ez a mai témánk. És a mai kijelölt igét szeretném felolvasni, nem az egész 10. fejezetet, mert azt már megtettük, hanem csak azt a ige verset, ami a mai napra ki volt jelölve, és azt talán egy kicsit tornázzunk, álljunk fel, hallgassuk meg Isten igéjét, testvérek, felállva, igaz, csak egy versről van szó, de... Apostolok cselekedetének a 10. fejezetéből a 2. vers így hangzik. Kornéliusz istenfélő és igaz ember volt, aki egész háza népével együtt félte az Istent. Sok alamizsnát adott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ez Isten írott igéje. Amen. Kezdjük is azzal, hogy ki is volt Kornéliusz. Csináltam egy kis diavetítést, remélem, hogy valamennyire látszik, hogyha kevésbé, akkor elhangoznak azok a gondolatok is, amik ki vannak vetítve. Ugye Kornéliusz a Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben hallunk róla. Ő volt az első pogány, tehát nem zsidó ember, akiről a Biblia kifejezetten úgy beszél, mint aki megtért úgymond a kereszténységre, Krisztus követésre, anélkül, hogy előtte ugye zsidóvá lett volna. Hát egy kis elhoztam a személyi igazolványát, ezt találtam. Személyi azonossága, neve Kornéliusz, származása, ugye római, nem zsidó, rangja, százados, az itáliai Cohors nevű római katonai alakulatban volt. Itt a Bibliában úgy van, hogy itáliai csapatnak a századosa, de tulajdonképpen ez a birodalom központi római területén levő katonát jelentette. Onnan származó katonát. Tartózkodási helye Cézárea, Palesztina, római tartományának egy nagyon fontos városa. Aztán van egy kis jellemvonása is, amit megemlítenék. Persze, hát ezek csak a legfontosabbak, és azok, amiket szó szerint tudunk a Bibliából. Istenfélő volt, mondhatjuk úgy, ez egy jellemvonás. A Biblia azt írja, hogy ő is a háza népe istenfélők voltak, tehát tisztelték Izrael istenét, még hogyha formálisan nem is voltak zsidók. Aztán tudjuk róla azt is, hogy ezt is a Szentírás vagy adakozó volt, sokat adott az embereknek, különösen is a szegényeket támogatta, és imádkozó ember volt, rendszeresen imádkozott. Ezek csak a főbb jellemvonások, hogy kicsit úgy el tudjuk helyezni, be tudjuk őt kategorizálni, vagy el tudjuk helyezni a gondolatainkban. De azért mégsem megyünk el a történet mellett, egy kicsit szeretném összefoglalni röviden a 10. fejezetet, amit ugye az előző napokban mindenki elolvasott az otthonában. Egy napon azt olvassuk, hogy Kornéliusz látomásban részesült. Egy angyal mondta neki, hogy küldjön Joppéba embereket, ez a mai Jaffa, úgyis hívjuk a Jaffa, és hívassa el Simon Pétert, aki amúgy egy Simon nevű tímárnak a házában lakik a tengerparton. Elég szép idéli környezet lehet egy ilyen tengerparti lakásban lakni. Aztán azt látjuk, hogy Cornelius engedelmeskedett, és három embert is elküldött Péterhez. Aztán, vagy közben, inkább úgy mondom, párhuzamosan történik Péternek a látomása is. Péter éppen imádkozott Joppéban, és aztán egy látomása volt, egy egészen bizarr látomás. Nyilván ismerjük, engem mindig kiráz a hideg, amikor csúszómászókról van szó. Amikor a Salgótarjába először mentünk, akkor elég sok siklóval találkoztunk ott a terepen, itt a testvérek tudják. Már nincsenek rémálmaim, de sokáig voltak. Azóta, mióta megtisztult a kert, és a gyülekezetnek a területe, ez jó. De tényleg, hát egy látomással szembesült Péter, egy lepel ereszkedett le az égből, különféle tisztátalan állatok voltak bennem, négy lábak és csúszómászók, és megszólította őt, hogy egyen ezekből az angyal. Péter pedig tiltakozott. Nem azért, mert undorodott volna, legalábbis gondolom, hanem azért, mert tisztátalan állatok voltak, és ugye zsidók nem ehettek ilyen tisztátalan állatokat. És a hang pedig ezt mondta, hogy amit Isten megtisztít, azt te ne mondd tisztátalannak. És aztán a Szentírásban olvassuk, hogy ez háromszor is megismétlődött. Most nem fogom megismételni. Tulajdonképpen ez a látomás előkészítette őt arra, hogy ne tekintse a pogányokat tisztátalanná, és tulajdonképpen ebben már benne van az is, hogy ő elfogadja Cornéliusnak a hívását, aki ugye pogány származású volt. És aztán látjuk, hogy Péter elmegy Cornélius házába, ezt a 10.34-ben olvassuk esetleg, aki előtt ott van, a Biblia, vagy majd a Biblia tanulmányozásnál majd elővesszük a Szentírás, és azt olvassuk, hogy Cornélius meghajol előtte, de Péter vissza utasítja, hogy ne hajolj meg előtte, mert én ember vagyok én is. Motoszkál ott valami Péternek a fejében, a lelkében, a szívében, és ott hangzik el ez a mondat, hogy most értettem meg igazán, hogy nem személy válogató az Isten. Most értettem meg igazán. És ez egy nagyon fontos mondat. Én nem tudom, hogy Péter itt érte meg, én nem tudom, biztos valaki ehhez köti az ő, de szoktak elhangozni ilyen mondatok. Szerintem nem ez a lényeg, hogy melyik pillanatban, de biztos egy nagyon fontos változás, felismerése volt Péternek, hogy Isten minden embert szeret. Isten nem személyválogató. Lehet ez is egyértelműnek tűnik a mi életünkben, és lehet, hogy csak közben az időt is majd nézem, lehet, hogy egyértelmű az a mi életünk, hogy nem személyválogató az Isten, de mégis, ha hétköznapokra gondolunk, akkor olyan sokszor ítélkezünk, olyan sokszor van az, hogy mi is megválogatjuk, ki a jó keresztény, ki a rossz keresztény, ki az, aki mellett ülök, ki az, akivel közösséget vállalok. Most értettem meg igazán, hogy nem személyválogató az Isten. És akkor már csak egy utolsó mozzanat így a történetből, hogy ezután azt látjuk, hogy Péter prédikálni kezd. Isten igéjét hirdeti. Nagyon erőteljes ez a prédikáció. Kitér arra, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, minden ember bűneért, de aztán fel is támadt, hogy örök életünk legyen. Nagyon-nagyon erős, és abból is látszik, hogy erős ez a ige, és ez a prédikáció, és az Isten lelke jelen van, hogy ott a jelenlevő pogányok közül nagyon sokan elkezdenek hinni az Úr Jézusban. Többek között már ott a jelenlevő család is, Cornéliusnak a családja, hiszen arról van szó, hogy egész háza népével jelen voltak. És hogy a lélek munkálkodik, nem csak a követésből, hanem konkrétan olvassuk, hogy a Szentlélek leszáll rájuk, ugyanúgy, ahogyan ezt a apostolok cselekedetének a második fejezetében látjuk, ahogyan amikor is a tanítványokra is ugye pünköskor a lélek leszáll. Nagyon érdekesek ezek a párhuzamok. És nagyon fontosak ezek a párhuzamok. És akkor Péter kijelenti, hogy vajon megtilthatja-e valaki a vizet, hogy meg ne keresztelkedjenek ezek az emberek. Nem lehet megtiltani. És ott azon nyomva megkeresztelkedtek az emberek. Nem tudjuk mennyien, azt hiszem nincs leírva, talán nem 3000-en, de sokan megkeresztelkedtek. Mert a lélek munkálkodik, és engedték, hogy a lélek munkálkodjon. Nagyon sokszor a lélek amúgy munkálkodna, ha mi emberek engednénk. Egy ilyen csendes hét, én úgy gondolom, nem, nekünk ebben nincsen szerepünk, annyi, hogy teret hagyjunk a Szentléleknek. Nekem ez az alapelvem, hogy az Isten munkálkodik. De hol tudunk teret hagyni neki? Ahol az ige megszólal. Ahol az ember szíve nyitott. És igen, meg kell teremteni a körülményeket is. Talán azt is, hogy érthető legyen, amit mondunk, vagy elég erős legyen a hang. És a Szentlélek, én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve arra fúj, amerre ő akar. Persze másképpen is tud munkálkodni, nagyon sokféleképpen, úgy, ahogy mi nem is gondolnánk, emberi fejjel. Kicsit még Cornéliusról, jelentőség a kereszténységben, ugye Cornéliusnak a megtérése, vagy a fordulópontja az életében, az egyház életében is fordulópont volt. Innentől kezdve kereszténység már nem csak a zsidók számára volt nyitott, hanem minden nemzetből való ember számára, és tulajdonképpen az apostolok cselekedetének a 15. fejezetében jeruzsálemi zsinatról van szó, és ott olvassuk, hogy az apostolok úgy döntenek, hogy a pogányoknak nem kell már zsidóvá válniuk, tehát nem kell körülmetélkedniük ahhoz, hogy keresztények legyenek. És ez innen fakad. Egy nagyon fontos és nagyon meghatározó momentum ez a történetben, az egyház történetben, a Bibliában is, úgy gondolom, hogy mi életünkben is. Mi életünkre is kihatással van. Aztán már csak egy-két érdekesség. A Szentírás nem számol be Cornéliusnak a további életéről, mindennapjairól. Nem tudunk meg igazából semmit. Későbbi keresztény hagyományokban azonban állítólag püspök lett Cézáreában. Nyilván ezt vitatják, hogy ez az a Cornélius, vagy nem, de valószínű püspökké vált, és aztán pedig keleti ortodox egyházban szentként tisztelik, szeptember 13-a az ünnepnapja, és a katolikus hagyomány is elismeri, mint az első pogányok megtérítőit, hát így definiálják ők. Tehát megmaradt, és hát nem csak a Szentírásban, hanem a hagyományokban is, amik ugye nem egyenértékűek a Szentírással, de tanító jelleggel mindenképpen érdemes ezeken is elgondolkodni. És akkor térjünk vissza az eredeti mondatunkhoz, az alapigénkhez, és most már egy kicsit jobban rákapcsolódva a témánkra, ami a békesség szövetsége, egész háza népével együtt, a családunk. Cornélius istenfélő és igaz ember volt, aki egész háza népével együtt félte az Istent, sok alamizsnát adott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ez a vers tulajdonképpen egyetlen mondatban bemutatja Cornéliusnak a hitét, a személy azonosságát, és a hitnek a hatását is. A hitnek a hatását az ő életére, és a környezetének az életére. Nagyon fontos kifejezés az, hogy egész háza népével. De a háza népe, egy kicsit ki kell térni erre, ez egy olyan kifejezés a Szentírásban, ami tágabb értelmezés nyer, tágabb családi környezetet jelent, beleértve a vér szerinti hozzátartozókat, de beleértve a szolgákat is, vagy háztartásbeli embereket, és még ki tudja, hogy ki mindenkit értettek bele, azt, hogy háza népe. Elég tág ez a fogalom, nem csak azt jelentette, akik vér szerinti rokoni kapcsolatban voltak egymással, hanem inkább egy szociálisabb, és aztán későbbiek során lelki kapcsolatot jelentett. A Szentírásban a családnak a képe, tulajdonképpen a család szóval így konkrétan nem is találkozunk, sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben, keresgethetjük, de nem nagyon fogjuk megtalálni. Az oikos szó az, ami szerepel. Ez az, ami tulajdonképpen egy szociális, kulturális egységet is jelent. De azért azt tudjuk, hogy az ókori keleten családi kötelékek azok sokkal erősebbek, struktúráltabbak voltak, mint manapság. Az apai szerep, családfő, pater familias, az rendkívül nagy tekintét hordozott magában. És ugye Cornelius is családfő volt, azonban ő nem csupán csak gondoskodott az övéiről, nem csupán az anyagi javakat teremtette meg, hanem nagyon fontos része az, hogy ő lelki vezetője volt a háza népének. Lelki vezetője is volt. Nem volt magánügy a hite. Sokan szokták mondani, hogy a hit magánügy. Bizonyos értelemben lehet a belső szobámban, de a Szentírás szerint, a misszió parancs szerint nem magánügy a hit. Nem magánügy. És így van ez a családunkban is. Így lehet ez a környezetünkben is. Az Új Szövetségben azért a családról tudunk meg dolgokat. A házi táblákban van erről szó, például a Kolossébeli érkezett levélben, a 3. fejezetben. De amint mondtam, hogy nincsen konkrét szó a Bibliában a családra. Nincsen konkrét szó. Nincsen ilyen modell, ami azt mutatná, hogy tulajdonképpen a családban muszáj, hogy legyen egy apa, legyen egy anya, hiszen az is lehet család, már ebben a bibliai értelmezésből kiindulva, az oikoszból kiindulva, akik akár egyedülre vedik a gyermeküket, vagy a nagyszülők, ismerősök, nevelőszülők, örökbefogadók. Amikor keresztelési felkészítőt tartok, akkor mindig nagyon nagy figyelemmel kísérik a keresztszülők és a szülők is azt a részét a felkészítőnek, amikor a keresztszülőnek a feladatáról van szó. És ugye keresztszülő nincsen a Bibliában, legalábbis én nem tudok róla. Ez is a korai egyházban alakult ki, a keresztény üldözésekkor. Ugyanis nagyon sokan elveszítették a szüleiket, és árvák maradtak. És akkor a keresztszülő vette át a feladatot. Persze szoktam hangsúlyozni, hogy most nem tesznek fogadalmat a keresztszülők, ha bármi is történik a szülőkkel, akkor nekik kell felnevelni, de egy nagyon fontos és szép üzenete van ennek. Tehát nem csak a vér szerinti rokonok. És én azon, nyilván ezzel is tisztában vagyunk, de a sztereotípiákat is érdemes elkerülni, hogy a család az sokkal tágabb, mint ahogyan azt mi gondoljuk. És annak is lehet családja, akinek vér szerinti gyermekei nincsenek. Mert a lelki család az már egy kibővített változata annak a szeretett közösségnek, amit családon belül megél az ember. A Szentírás ezt hűséggel, hittel és szeretettel hozza összefüggésbe. Tehát, hogyha nagyon megnézzük alaposan az oikoszt, a család háza népét, akkor ezek a fogalmak, ezek átjárják. És nagyon fontos része a Szentírásbeli család nem modellnek, ugye az előbb beszéltem arra, hogy nincsen családmodell, de mégiscsak ennek az oikosznak, hogy egymás terjét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét, a Galata 6.2-ben olvassuk. Tehát enélkül, egymás terhe hordozása nélkül, az egymásra való odafigyelés nélkül nem tudjuk betölteni ezt a feladatunkat sem. csak egy kitérőt tennék Lutherrá, mégiscsak Luther, ugye nem lehet egy konferencia Luther nélkül, ugye szoktuk mondani, hogyha megkérdezik a gyermekeket, hogy mondjatok a kereszténységben valakit, akkor Isten, Jézus, Luther, ez így mondják, tehát nem lehet. Na, de viccet félretéve azért, úgy gondolom, nagyon meghatározó ez, hiszen Luther Márton volt az első pap, szerzetes, aki megházasodott. És azért egy nagyon nagy változás volt akkoriban. Hát itt a, igen, itt Luther látszódik meg a feleségem, kicsit homályosan, már régi ez a kép, úgyhogy elkopott. De rossz nyelvek szerint Luther azért kezdte el a reformációt, hogy megnősüljön. Nem tudom, testvérek, találkoztak-e már ezzel. Hát logikus szerintem, mert nagyon sokan imádkoznak azért, hogy nem, vagyis hát nem mondom azt, hogy ez törvényszerű, de sokan drukkolnak azért, hogy a cölibátus szűnjön meg a katolikus egyházban, még hogyha rengeteg előnye is van annak. Tehát azért nem... De nyilván erre gondolnak az emberek. És azonban a valóságban ez egészen másképpen történt. Egyszerűen nem látta, hogy a cölibátus mellett levő kizáró okokat, nem látta ezt a Szentírás alapján se, hogy az apostolok is házasodhattak, és igazából nem látta, hogy ez biblikus lenne, és éppen ezért ő is megházasodott, és érdekes, hogy az ő hatására nagyon sok szerzetes és apáca is elhagyta a kolostort. Na de nem azért, mert ő megházasodott, hanem azért, mert ezt engedélyezte, vagy behozta ezt a köztudatba, hiszen az ő barátai és sokkal hamarabb megházasodtak, mint ő. És biztos ismerjük azt a történetet, ahogyan az egyik kolostorból talán 10 apáca kimenekült, és Luther sorba szerzett nekik férjet, és hát egy maradt. Hát egyes leírások szerint, és ezt most tényleg csak így viccből mondom, de nagyon sok helyen tudjuk olvasni, hogy hát a legcsúnyább maradt meg Bóra Katalin, ezt azért nagyon sok helyen tudjuk olvasni, és végül is Bóra Katalin lett Luthernek a felesége. Amúgy 1525. június 13-án házasodtak össze, tehát 500 éves házassági évfordulójukat ünnepelték volna, de mi erről megemlékezhetünk. Luther sohasem bánta meg, hogy megházasodott, és az Úristentől egy olyan asszonyt kapott, aki gondoskodott róla, a háztartást, a gazdaságot, vendéglátásokat, az ügyintézéseknek minden terhét levette Luther válláról. Hát nem azt mondom, hogy ez példa, de azért néha az ember el szokott ezen gondolkodni, milyen jó lenne. És adott esetben ez meg is valósult, de azért tudjuk, hogy nagyon kemény asszony volt. Reggel 5-kor vagy hajnalban kelt. Na, de a lényeg az, hogy ők együtt tudtak munkálkodni, és hitben is nevelték a gyermekeiket. Ezekről nem tudunk amúgy sok információt, nagyon sok részletet, de azért ismerjük Luthernek a kis és nagy kátéját, abból azért nagyon sok minden előkerül. Fontosnak tartották a személyes kapcsolódásokat, az ájtatokat, az együttélekléseket. Hat gyermekük született, és egyszer azt mondta Luther, hogy gazdagabb vagyok, mint az egész világ összes pápás papjai. Igen. Tehát, és aztán, igen, ez tulajdonképpen nagyon örült neki, hogy ez így létrejött, de nem volt benne semmi rossz indulat. Na, ennyit szerettem volna Lutherről mondani, és most kicsit térjünk vissza Corneliusra, Corneliusnak a történetére. Ugyanis Corneliusnak a szerepe kulcsfontosságú volt a korai egyház életében. Ugye, mint olyan elhangzott, ő volt az első pogány, aki nyilvánosan keresztségben is részesült, miután Péter apostolt meglátogatja. És Cornelius története nagyon sok mindenre rámutat, és most ezeket hoztam a családnak a kontextusában, hogy a család mint hithordozó közösség, a család mint missziói közösség, és a család mint a békesség szövetségének a terepe, ami már közelít a mai, vagy hát az egész heti témánkhoz is. Család mint hithordozó közösség hogyan nyilvánult meg Cornéliusnál, és hogyan nyilvánult meg nálunk? Ugye Cornélius története arra mutat rá, hogy a család az lehet az a hely, ahol az evangélium nem csupán tanítás, hanem tulajdonképpen megélt valóság. És Isten pedig a családi közösségeinken keresztül is nagyon aktívan tud működni. Tehát mondhatjuk azt, és ez a Szentírásból is kiindul, hogy nem csak egy szociológiai közösség, egység a család, hanem a lelki valóság is. És Cornéliusnál látjuk, hogy a hit az nem korlátozódik az egyénre, hanem tovább gyűrűzik a hozzátartozókra. Tulajdonképpen ez bátorítás számomra, és bátorítás lehet mindenki számára, hogy nem kell tökéletes családnak lennünk ahhoz, hogy Isten eszközévé váljunk. Azonban a megbocsátásnak a gyakorlása, az igeolvasás, az imádság, azok olyan értékek, amik otthonainkat Krisztus központúvá tudják formálni. És ilyen szempontból a család már missziói közösség is, az Apcsán 44-től 48-ig olvassunk arról, hogy ugye megkeresztelkedett az egész háza népe. Tehát Cornéliusnak a háza népe nem csak befogadja az evangéliumot, hanem lehet azt mondani, hogy bizonyságot is tesz róla, tanúságot. Ez a ház ez nem zárkózott el az új dolgok felől, hanem nyitott volt mások felé. És ilyen szempontból a bibliai család, a Bibliában a családok és a bibliai családnak a definíció sem egy bezárt, statikus közösség, hanem egy nyitott, egy másokra odafigyelő, misszionáló és egy teljesen, hogy mondjam, centri, tetális, tehát kifele áramló missziót képviselő közösség lehet. Cornéliusnak a... Igen. Cornéliusnak a hite, családja, egysége, nyitottsága, vendég szeretete, azok olyan jellemvonások, amik közösséget tudnak építeni. És tulajdonképpen itt a békesség szövetségére már rátérve, a békesség szövetségében élő családok éppen így válnak a világ felé mutatott jellé. Nem egy hangos vitákkal, nem erkölcsi törvénnyel, hanem azzal, hogy tulajdonképpen egyszerűen mindennapokban megéljük Krisztusnak a jelenlétét. És ez a kép, amit Cornélius története ábrázol, ez ma is érvényes. A család nem csupán egy rokoni kötelék, hanem hitbeli közösség. És Isten szeretetének otthona és közvetítője. Békesség Istennel és békesség egymással. A békesség szövetségéről a Efezusiakhoz írt levél második fejezetében olvasunk, a 14. verstől, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettő egy új emberré teremtse önmagába. Megbékeltette mindkettőt egy testben, Istennel, a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek, távoliaknak, és békességet a közelieknek. Békesség szövetsége. Tulajdonképpen Cornélius háza népe Krisztus békességében egyesül, fai, vallási és a társadalmi határokat is átlépve. És ez egy olyan példa, ami mindenképpen áldozatot is jelent, hiszen ahhoz, hogy ez a nem béke, hanem ez a békesség, és tényleg ez egy sokkal személyesebb fogalom, megvalósuljon, ehhez adott esetben hallgatni kell, engedni kell, megérteni kell. Ez a választó falakat le kell bontani. Hogy ez a választófal, ez pontosan mi, ez már beszélgetéseknek és a személyes kapcsolatoknak lesz a témája, de tulajdonképpen ez Krisztusban megvalósulva olyan csodákat tud eredményezni, amik az ember nem is gondolna. Család, mint Isten munka területe, azért azt látjuk, hogy nagyon sokszor pont az ember a saját családját hanyagolja el. Nagyon sokat, és akár most lelkészként is gondolhatok erre, nagyon nagy vívódás ez, hogy mennyi időt tölt az ember a családjával, mennyi időt tölt az ember a munkával, mennyi időt tölt az ember egyéb dolgokkal. És nagyon sok esetben az a tapasztalat, legyen hívő emberről, vagy nem hívő emberről szó, hogy pont a legfontosabbat, akik a legközelebb állnak hozzánk, őket hanyagoljuk el. Család Isten munka területe, és egy jó terep is arra, hogy igazán meg tudjuk élni a hitünket. Cornelius, mint családfő, és ezt hagytam a végére, az ő családjának a bemutatása közben, hogy Cornelius Krisztusra mutat. Na most, amikor mi szeretnénk valami nagyon jót tenni a családban, akkor az sosem fog menni úgy, hogy a saját gondolataim, a saját terveim, a saját okosságom, bölcsességem dominál. Ha nem tudunk Krisztusra mutatni, olyan keresztelő János és Krisztusra mutatott, ismerjük azt a híres képet, gigantikus ujjával rámutat a keresztre. Talán Kránák festette azt a festményt, de most ebben nem vagyok biztos. De ha nem tudunk Krisztusra mutatni a családon belül sem, akkor tönkre fog menni. Akkor lehet, hogy ideig, óráig működik, de igazi épülés nem lesz. És ez a békesség, ez az első, ez a második lépés, az első békesség, hogy Isten megtalál minket, Isten megszólít, de aztán, hogy mi tudjunk Krisztusra mutatni. Hoztam egy kicsit egy másik példát is, Jobbnak a történetét, ugyanis nem mindegyik történet annyira happy end a szó mai értelmében, mint Cornéliusnak a története. Jobb is istenfélő ember volt, de azt látjuk, hogy ő elvesztette a családját. Tehát ez azért nem csak pozitív dolgok történnek. Vannak hatalmas nagy próbák is. És elvész az ő családja, a testi egészsége is, elvész az ő gazdasági biztonsága, jóléte, de valami megmarad. És nem azt olvassuk, hogy nem tudom, a ruhája a családjának, vagy mit tudom én. Tehát nem ezt olvassuk, hogy nem tárgyi eszközök, nem az fényképek, hanem ami megmaradt, azok a lelki dolgok, a hit. És ez az, ami ő tovább lendítette. Zsoltáros mondja, boldog az az ember, aki az Úrral jár, aki az Úr útjain jár. Igen, igazán az az ember boldog, aki annak ellenére is az Úrral tud járni, ha esetleg történnek csapások, csalódások. És tulajdonképpen ez az, ami Cornéliusnak megvolt, hogy Krisztusra mutat, ez a legfontosabb, ez a, ami az ő családját is oda vezette, vagy a háza népét, hogy megkeresztelkedjen, és emiatt lett, mert nem ő adta a tutit, nem ő volt az, aki mindezt megteremtette, hanem maga az Isten. Ugye Pál apostol mondja, tudok bővölködni, tudok szűkölködni, jó lakásig, de tudok éhezni is. Tehát, hogy az ember megtapasztal nehézséget is. De hogyha az Úrral van, akkor mindig lesz békességem. Akkor a belső lelki béke az mindig körül fog járni engem. Közben megnézem, hogy mennyi az idő, mert elég, igen, még egy pár perccel, ugye? Most van fél. Még egy kicsit személyesebben is szeretnék a saját családomról, hogy hogyan éljük meg mi ezt. Gyardó módon, de Isten kegyelmében és Isten hatalmas nagy szeretetét megtapasztalva. A testvérek tudják, hogy nagy családból származunk, Dóri feleségem is, és én is. Dórik öten vannak testvérek, mi hatan. És csak annyit tudok mondani, hogy kegyelem. És Istennek egy hatalmas nagy ajándéka. Nem érdem, hanem ajándék. De arról viszont lehet beszélni, hogy az Isten mit munkált ki, akár az őseinkben, akár a szüleinkben. Az, hogy hogyan jövünk össze, vagy az Isten hogyan munkálkodott egyes élethelyzetekben, hogyan voltak a megtérések családon belül. Ezek úgy gondolom, hogy beszélni kell, mert a kegyelem az sem egy olyan dolog, amit el kell hallgatni. Ez egy nem jól látható kép, nem tudom, messziről látszik-e. Jelenleg az én családomban, illetve onnan én származom, szüleimnek 26 unokája van, talán most várják a 27-et, meg 28-at, nem, tehát tőlünk csak egyet várnak. Igen, legalábbis úgy tudom. Na, és 26 unoka van. Ez amúgy a nagy, összesen 40-en vagyunk így a családban. A szűk, igen, tehát ez csak a testvérek, a legszűkebb családi kör az most 40 körül van. Ez a kibővített unokatestvérek együtt, ez már 80. És a Dóri családja, ők egy 10 évvel legalább le vannak úgy életkorban maradva, de nagyon összetartó család, a Lupták család is, a képen hát nem jól látható, de együtt vagyunk. És mindig törekszünk arra, hogy a találkozások meglegyenek. Minden évben legyen arra, amikor csak együtt vagyunk. Ez mindkét családra jellemző. És tartjuk is a kapcsolatot, és állítatokkal, és közös éneklésekkel, bizonyságtevésekkel megosztjuk mindazt az örömöt, amit az Istentől kapunk. A gyökerek, azok erősek, és gondolom ezt sem szabad elhallgatni, hiszen már a nagyszüleim tudjuk, hogy imádkoztak értünk. És itt nagyon nagy ereje van, és nagyon fontos az imádság. Még hogyha nem is vagyunk közel egymáshoz, mert mi aztán pont elmondhatjuk, hogy Salgótarjánban mindenki távol van tőlünk, de lelkileg tudunk kapcsolódni. És ez az imádságban rejlik is. Nem tudom pontosan, hogy működik, de hiszem, hogy meghallgattattak azok az imádságok, amik a nagyszüleinktől is elhangoztak. És tudjuk, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. De gyülekezeti lelkészként is már tapasztalom, hogy valóban sokkal nehezebb, én ezt tapasztalom, sokkal nehezebb, lehet, hogy mélységében véve megtérés az mélyebb és látványosabb, amikor valaki úgy tér meg, hogy nem keresztény családból jön. De sokkal nehezebb megszólítani azokat, akiknek nincsenek gyökerei. Ezt lehet gyakorolni. Úgy, hogy eljárunk közösségben, úgy, hogyha a gyermekeinkkel, családtagjainkkal, ránk bízottakkal foglalkozunk. Azok, akik ránk vannak bízva, úgy, mint az olykozban, mint a háza népében. Mit jelent nekem a családom, ezt szerettem volna testvérekkel még megosztani, hogy mit is jelent. Itt a 8-an vagyunk, ez is egy rosszul látható kép, lehet, hogy messziről jobban látszik. Oliver bátyámat fogom idézni, és tulajdonképpen én is ezt abszolút így gondolom, hogy 1/8-ot, 8 egészet és 1 egészet. 1/8-ot olyan szempontból, hogy felnőtt korunkra mindannyian 8 egyenrangú embert látunk, akikből az egyik én vagyok. 8 élettörténet, ami az évtizedek alatt a családba, már házastársakkal, gyermekekkel, érkező gyermekekkel szépen megíródott, kerekké vált. Ugyanakkor látok 8 egészet is, ahol mindenkiből van valami a másikban, és ahol mindenki van valami a másikból. Tehát 8 egész is van. Istennek ez egy nagyon jól átgondolt csodája. És végül látok egy egészet is. Ez az egész pedig, ez pedig a vér, ez a Krisztus hit. Az, hogy közös tűhöz tartozunk. Az, hogy közös a mi mennyei atyánk. Az, hogy közös a mi végcélunk az életben. Az, hogy üdvözüljünk, és közös Jézus Krisztus. Bármennyire is különbözőek vagyunk, meg különbözőek vagyunk mi is. Más utakat járunk be sok szempontból, de a közös pont az ugyanaz, és így látom az egészet. Igen, ezt akkor most nem látszik annyira, ez a kép. Családszeretet, tanulás, közösség élet, összetartás, alkalmazkodás. És ahogy mondtam, a hitet nem lehet örökölni. Útmutatást, Krisztus felé terelgetést kaptunk, de a személyes hit megküzdése az mindenkinek a sajátja. És úgy gondolom, ez olykor még nehezebb is, de szép út. Tekintve, hogy most már az idő halad, még egy dolgot szeretnék behozni, ugye 11-től van a beszélgetés. Ez pedig a békességből, egy kicsit a békétlenségre áthajolva, ugyanis a sátán ott támad, ahol Krisztus ugye megjelenik. És a családokban, keresztény családokban is megjelenhet. És azt látjuk, hogy nagyon nagy támadási felület ez manapság, a családoknak a támadása. Utóbbi időben ezt még intenzívebben látjuk, vagy érzékeljük. Direkt nem olyan példát hoztam, amik a talán utóbbi napok, heteknek az eseményei, ezeket meghagyom a beszélgetésekre, vagy az otthoni beszélgetésekre, de inkább visszanyúlnék egy pár éve ezelőtti jelenségre. 2020-ban jelent meg a Meseország mindenki című meséskönyv. És ez azért is érint, azért is hoztam, mert hát kerültek az utóbbi években nálunk is a meséskönyvek. Tehát most ez a szakirodalom nekem, ez az elsődleges szakirodalom. Kicsit lehet még a teológiai könyvek is olykor, de nagyon alapos dolgok ezek, és nagyon oda kell figyelni rá. Tehát 2020-ban megjelent egy magyar mesekönyv, ami bizonyos etnikai, társadalmi kisebbségeknek a szemszögéből mesél újra klasszikus népmeséket. Tehát átírja a népmeséket. És a mesék főszereplői különböző kisebbségek és különböző hátrányos helyzetű csoportoknak a tagjai, LMBTQ emberek, és még lehet sorolni. Átírják teljesen. Bagdi Emőkét hadd idézzem. Ezt talán csak fel fogom olvasni. Minden szülő és pedagógus feladata az, hogy az egyértelműségek és ne az elhajlások, azaz a devianciák irányába szocializáljanak. A korai érzékenyítés azért veszélyes, mert a szociális behatások olyan erőteljesen tudnak lenni, hogy megakadályozhatják a szabályozó gén kinyílását, vagy módosíthatják azt, ami tovább is örökítődik. Ez egy tudományos megfogalmazás, de mi nem így szoktuk ezt megfogalmazni a hétköznapokban, de a tudomány is alátámasztja azt, hogy a érzékenyítés, szociális behatások azok deformáltságot is okoznak. Ezt is csak bedobtam, most nem szeretnék erről beszélni, de ez egy jelenség, vagy az a jelenség, amikor, és tényleg mélyebben és mostanában ezeken én még jobban szoktam gondolkodni, hogy vannak gyermekeim, amikor egy 2021-es reklámban, bár biztos azóta még él, Coming Out-tól a Mikulás a Norvég Posta karácsonyi reklámjában. Tehát egy gyerek reklámban, egy Mikulás reklámban, Coming Out-tól, tehát felvállalja a melegségét, és a Norvég Posta, a When Harry Met Santa hirdetésében karácsony szenteste mereg szerelemre lel a Mikulás. Hát ez is nagyon veszélyes. És a reklám egy férfi életét meséli el, aki beleszeret a Mikulásban. És a reklámban még csókot is adnak egymásnak. De most azért mondja meg valaki egy Mikulásról szóló reklámot, szerintem nem csak a felnőttek néznek, ugye? Tehát, hogy... És még sorolhatnánk, direkt ilyen régebbi dolgokat hoztam elő, ezeket manapság is tapasztaljuk, és igen, ki kell mondani, most egy mondattal, nem akarom ezt túlragozni, de gyakran szóban én azonos neműekhez vonzódok, házasság, a gyermekvállalása. A Bibliában vannak erre utaló ige szakaszok, amik egyértelműen nem helyeslik. Összességében azt lehet mondani, hogy Isten tehát nem helyeslik ezt az életmódot, de az is nagyon fontos, hogy Isten nem a bűnös, hanem a bűnt veti el, és ez is oda kell tenni, és nagyon fontos. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy minden emberrel közösségben kell lennünk, és én úgy gondolom, hogy bárki jöhet a gyülekezetbe, és bárki jöhet, de nagyon fontos, hogy bármilyen bűnről legyen szó, és most már hagyjuk ezt a témát, és bármilyen bűnről legyen szó, Jézus is azt mondja, hogy beszéltek meg először együtt, aztán tágabb körben, majd vigyétek a gyülekezet elé, szeretettel, békességgel, átimádkozva. De amikor a bűnre azt mondjuk, hogy nem bűn, akkor Isten ellen vétünk, és akkor félrevezetjük az embereket, és tévtanítókká is válunk. Nagyon érzékeny, nagyon veszélyes része, és úgy gondolom, hogy a család témához ez hozzátartozik, mert békétlenséget okoz. Békétlenséget okoz. Ugye ismerjük azt, és akkor ez az utolsó, amikor valaki a Bibliából idézett, ugye Kanadában, P.V. Raisonen, 2019-ben, és aztán ez elhúzódott ez a per, rómaiakhoz írt levélben idézte ezt a ige szakaszt, és beperelték, és megkurcolták, és aztán nyilván felmentették, de kicsit nonsens, hogy a Bibliából idézünk, ez már ennek jogi következménye is van, vagy lehet. Itt állok, másként nem tehetek, én már nem sokáig állok itt, mert másként nem tehetek, de viszont fontos az, hogy biblikusan értelmezzük a családot. Nagyon fontos az, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy a Bibliában nincsen egy konkrét családmodell, nincsenek sztereotípiák vagy minták, példák vannak, nagyon sok példa. Van olyan, akinek 12 gyermeke van a Bibliában, van olyan, akinek 2, és van olyan, akinek nem született, Pál apostol, akinek nem született. De hiszem azt, hogy neki is a lelki családja meglehetett. Azonban a Szentírásban hangsúlyos az, hogy szaporuljatok, sokasodjatok, és ez a emberi életnek az egyik gyönyörű áldása. És úgy gondolom, Isten áldása az jó dolog. És szóval ki kell állnunk emellett, És végül egy igével szeretném befejezni, ez pedig a Efezusiakhoz írt levélnek a 4. fejezetéből. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek egymást, szeretettel igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Bárhol is legyünk, bármilyen szituációban, bárhány évesek, akár legyen gyermekünk, vagy a családunk közel hozzánk, vagy távol, vagy legyünk gyermektelenek, alázatossággal, szelídséggel, türelemmel és a békesség kötelékével lépjünk fel, mozduljunk meg, és lépegessünk ebben a mai világban. 5 kérdést hoztam még, amit megkapnak majd a testvérek, illetve a vezetők, úgyhogy kis segéd. Nem muszáj ezekről beszélgetni majd, de talán egy támpont, vagy egy mankó. Az első kérdés az az, hogy mit jelent számodra, hogy egész háza népével együtt félni az Istent? Tehát már nem csak nyilván Cornéliusból kiindulva, de most már akár személyes történetek is elhangozhatnak. Ehhez kapcsolódóan tapasztaltál-e már olyat, amikor a hit nem csak személyes, hanem közösségi, családi erőforrás volt? Ez nagyon fontos része Cornéliusnál. A második, családodban ki volt, vagy ki az, aki lelki vezetőként hatással volt rád? Úgy gondolom, Cornélius történetéből kiindulva ez is egy nagyon fontos. Ha nem volt, akkor nem volt. Imádkozzunk, hogy legyen. Vagy az Isten minket tegyen lelki vezetőké. És nem csak a férfiak lehetnek, én úgy gondolom, lelki vezetők a családban, de ez már megint a beszélgetésnek a témája lehet. Hogyan formált téged az ő hite, élete, példája, aki lelki vezető? Harmadik, Cornélius ugye nem erőltette a hitét, mégis vele együtt hitt a háza népe. Ez is egy nagyon fontos. Szervesen nem erőltette. Az erőltetés, erőlködés az sokszor izzadságszagú. Nagyon könnyen bele tudunk ebbe esni. Ez is egy, nem egy egyért, nem fehér-fekete, de nagyon sok testvért ismerek, akik rengeteget imádkoznak. Egy gyermekük, unokájuk megtérjen, járjon gyülekezetbe. Én úgy gondolom, ezekről beszélgetni kell. Beszélgetni. Itt, gyülekezetben, és bárhol, ahol az ige fényében tudjuk ezt értelmezni. Hogyan tapasztaltad meg a békesség szövetségét a saját családodban, vagy közösségedben? A lelki családodban. Mi segített abban, hogy ez a békesség megmaradjon, vagy helyreálljon? És végül mi az, amit Cornélius történetéből hazaviszel magaddal, a saját életedre, családodra nézve? Mi lehet az első konkrét lépés, amit megtehetsz ma? Vagy holnap, hogy a családod még inkább Istenre nyitott közösség legyen. Még gondolom, nagyon fontos ez. Az imádság az első, és Isten megszólítása az első, az imádság. De a család az egy nagyon nagy missziói terület. Nagyon nagy missziói terület. És 6-ként, vagy 5+1-ként pedig azt is lehet, hogy ma mik okozzák a békétlenséget. Ezt nem értem fel. De megjegyezhetjük. Én ennyit szerettem volna ezzel a témával kapcsolatban elmondani, és kívánom azt, hogy az ige tükrében Isten adjon olyan mondatokat, olyan tapasztalatokat, amiket meg tudunk majd a kis közösségeinkben osztani egymással. Ehhez még kérjük Isten áldását, imádsággal fejezzük be. Mennyei atyánk, olyan gazdag a te igéd, és még oly sok mindent lehetne róla mondani, tágabb kontextusban is. Uram, most én azért imádkozok, hogy tudjunk hitelesek lenni. Azért imádkozok, hogy Jézus Krisztus éljen bennünk, és ő munkálja ki mindazt a családunkban, környezetünkben, ami építő, ami másokat hozzád vezet. Amen.